köszöntöm a közösséget. Egy olyan bibliai igeszakaszt fogok felolvasni, ami látszólag nem kapcsolódik Pünkösd történetéhez. Ez az 1 Mózes első könyve 11. részének első 9. verse. Az egész földnek egy nyelve és egyféle beszéde volt. Amikor útnak indultak keletről, Sinár földjén egy völgyre találtak, és ott letelepedtek. Azt mondták egymásnak, gyertek, vessünk téglát, és égessük ki jól. És a tégla lett az építőkövük, a földi szurok pedig a habarcsuk. Azután ezt mondták, gyertek, építsünk magunknak várost és tornyot, amelynek teteje az égig érjen, és szerezzünk magunknak nevet, hogy el ne szélhedjünk az egész föld színén. Az Úr pedig leszállt, hogy lássa azt a várost és tornyot, amelyet az emberek építettek. Akkor ezt mondta az Úr, most még egy nép ez, és mindnyájuknak egy a nyelve, de ez csak kezdete annak, amit tenni akarnak. És most semmi sem gátolja őket, hogy véghez vigyék mindazt, amit elterveznek. Menjünk csak le, és zavarjuk ott össze a nyelvüket, hogy ne értsék egymás nyelvét. Így szélesztette szét őket onnan az Úr az egész föld színére, és abba hagyták a város építését. Ezért nevezték ezt Bábelnek, mert ott zavarta össze az Úr az egész föld nyelvét, és onnan szélesztette szét őket az Úr az egész föld színére. Legyen áldott Isten igéjén. Ez a történet egy történelem előtti világba viszel bennünket. Erről a történelem előtti világról, ugye az emberiség történetéről azt gondoljuk, hogy körülbelül 5-6 ezer éves, erről vannak leleteink, azt gondoljuk, hogy erről van biztos tudásunk, de egyrészt a különböző kultúrák mitológiáiból, másrészt pedig olyan régészeti leletekből, amiket a soha nem tudunk elhelyezni, tudjuk, hogy létezett egy történelem előtti, a mi történelmünk előtti világ is. És ennek a történelmi előtti világnak az eseményeiről csak a mitológia nyelvénről tudunk bármit is. Megmaradtak történetek, Noé története is így maradt meg, és megmaradt a bábeli toronyépítés története is. Ez egy olyan kor, amiben mi már nem tudunk belelátni. Amikor Bölcskerről származom, ez egy Tolna megyei falu, mindig is tudták a régészek, hogy a római határvidék volt, és találtak a Duna medrében nagyon komoly és szép régészeti, római kori régészeti leleteket. De nemrégiben, amikor a református templomot próbálták felújítani, illetve mellette végeztek útépítést, akkor egyszer csak olyan sírokra bukkantak, és egy olyan építményre a föld alatt, amivel a régészek rácsodálkoztak, és azt mondták, hogy nem tudják, honnan van. Ilyen temetkezési móddal, ilyen építkezési móddal nem találkoztak még sehol. Lefotozták, visszahányták a földet, ráépítették a betonutat, és ma csak egy tábla jelzi, hogy ott nagyon régi sírok vannak. Thomas Mann a József filológiát így kezdi, hogy mélységes mély a múltnak útja. Nem mondjuk inkább feneketlennek. Mi most ebbe a feneketlen mély kútba szeretnénk belenézni, hogy mit is üzen nekünk. És persze ezt a történetet szeretném összekapcsolni Pünkösd történetével. Sőt, a vonalat tovább húzva szeretném összekapcsolni ezt a történetet a mi történetünkkel is. A felolvasott textusunk az nagy valószínűséggel a Krisztus előtti 6.-7. században a babiloni fogság idején rögzült, amikor a deportált zsidó nép látta az égetett téglából készült szikurátokat, ezeket a pogány templomokat, amik egyrészt csillagvizsgálók is voltak, másrészt, amiknek a legmagasabb pontján mindig egy oltár állt a hold istenének, vagy valamilyen más istennek. És amikor megpróbálták ezt a nagyon régről megmaradt történetet megfogalmazni, akkor érthető, hogy azokkal a képekkel dolgoztak, amik nekik rendelkezésükre álltak. Csak így tudták elképzelni az égig érő tornyokat, és csak így tudták elképzelni azt az egykori építkezést is. Ha valaki látta közülünk a Felhő Atlasz című filmet, és netán követni is tudta az eseményeit, nem egyszerű, 6-8 szín változik egymás után, annak egy kicsit felsejlik annak az igazsága, hogy hogyan hatnak egymásra emberi életek. Látszólag egymást nem ismerő, nem ugyanabban a korban élő emberi életek. Döntések, azoknak a következményei, jó és rossz következményei, hogyan származhatnak a múltból, és hogyan hatnak ki azok a jövőre. Ez a film azt üzeni, hogy minden mindennel összefügg. Most tekintsük el ennek a filmnek egyébként a reinkarnációs utalásaitól, mert az is van bőven, most én azt kivettem ennek az üzenetéből. Amiről most olvasunk, az egy építkezés. Nem is akármilyen építkezés. Az özönvíz utáni világban az emberek nem erőszakosak. Ugye tudjuk, hogy az özönvíz ítélete azért érkezett el a Földre, mert a Föld megtelt erőszakossággal. Itt nem olvasunk erőszakosságról. Sőt, összefognak. Mi ezzel a probléma? Végre, mondhatnánk. De Isten szándéka az volt az emberrel, hogy szaporodjon és sokasodjon. Hajtsa uralma alá a Földet. Azaz, vegye birtokba ezt a glóbuszt. Nem az, hogy egy helyre összpontosítsa minden erejét és minden képességét. Az özönvíz utáni népek azonban úgy gondolták, hogy inkább nagyvárosban akarnak élni, mintsem, hogy különálló, kisebb településekre szóródjanak szét. Nagyobb a szervezettség, nagyobb a biztonság. Az építők azt akarták, hogy a torony teteje az egekbe érjen. Azoknak a mezopotámiai templomoknak az elnevezései, amit a deportált zsidók gyakran láthattak, ezekben az elnevezésekben gyakran ott volt az égbe nyúló kifejezés is, tehát valószínű, hogy innen vették át a fogalmat. Sőt, a babiloni síkföldön, síkságon épült templomok bizonyára távoli kilátóknak is tűnhettek, amik kiukasztják, átjukasztották az eget. Példázatai voltak azoknak a törekvéseknek, amikor az ember ellenállt Istennek azon szándékának, hogy Isten gondolata szerint élje az életét, és hagyja végre azt az utasítást, amiért Isten megteremtette az embert. Az ember Isten képére és hasonlatosságára formált lény, hallatlan méltósággal és felelősséggel felruházott lény. Ugyanakkor csak ember, ezzel együtt csak ember, része a természetnek, porból és hamuból van, és oda tér legalábbis a teste vissza. És az embernek a nagyon nagy kísértése, hogy így vagy úgy, de mindig istenkedni szeretnénk. Egyénileg vagy közösségileg mindig kitűnni. Így indult el ez az építkezés is, ami az eget ostromolta, valahol szimbóluma lett az ember egy másfajta istenkedésének, aminek a következménye lett az, hogy szétszóródtak a népek, mindenkinek más-más nyelve lett, és ugye mint egy pünkösd ellentételezéseként az emberek elkezdték nem érteni egymást. És pünköskor is történt egy építkezés. De ez az Isten építkezése volt. Isten is építkezett, de nem úgy, ahogy ez a fajta toronyépítés lentről fölfele, hanem az Isten fentről lefele építkezett. Ahogy a felolvasott történetünkben az emberek megtalálták a helyét és az idejét az építkezésnek, úgy Isten is megtalálta a helyét és az idejét ennek az építkezésnek Jeruzsálemben, pürköskor, majd később visszatérek rá, nem elindult, hanem lett nyilvánvaló Istennek ez az építkezése. Ott egy egység munkálása folyt, hogy szembeszálljanak Istennel a toronyépítéskor, pünköskor pedig a lélek egységének a megteremtése, hogy emberek együtt vigyék végbe Isten munkáját, építsék az ő országát. Az a toronyépítés lokális volt. Ez az építkezés, amit Isten pünköskor kezdett el, térben és időben szétterjedő. Nem akkor kezdődött, és nem is most fog véget érni. Hogy kapcsolódik ez a mi életünkhöz? Mindenki építkezik. Így vagy úgy, egyénileg és közösségileg mindnyájan építkezünk. Honnan ered a mi építkezésünk? Összhangban van-e Isten tervével, vagy nevet akarunk szerezni magunknak? Persze a kettő néha összeér. Ábrahám elindul, és Isten azt mondja neki, hogy nagy névvé teszlek. És tényleg olyan nagy név, hogy mi mindmáig emlékezünk a nevére. Isten vele egy építkezés kezdett el, és ezt tette, ez az építkezésbe való beleállást tette Ábrahámot nevét is nagy néppé. Kinek akarunk nevet szerezni? Istenkedünk, így vagy úgy, kicsibe vagy nagyba, láthatóan vagy csak rejtetten, vagy elfogadjuk az emberlétünk korlátait, és hozzálátunk egy, vagy belekapcsolódunk egy másik világ, az Isten országa építkezésébe. Mi az építőanyag? A felolvasott textusunk azt mondja, hogy a toronyépítéshez egyenköveket használtak. Sziklákat építettek ki. A babiloni fogságban élők ezt is tökéletesen látták, megfelelő agyag állt rendelkezésre, ebből a szárított, a napon, tehát ilyen egyenkockákat készítettek, a napon kiszárították, majd az ott lévő sajátságos anyagból, szurokból, alkalmas volt arra, hogy összerakják ezeket a téglákat. Stabil, magas, égigérő építményt csak ilyen egyen téglákból lehet építeni, ahol az egyik nem különbözik a másiktól. A rabinikus írásmagyarázat feljegyzik, hogy a babiloniak építkezés során, ha leesett egy építő a magas épületről, és halálra zúzta magát, nem különösebben sajnálták. Megfelelő veszteség volt. De ha egy már kiégetett, napon megszárított tégladarab leesett, a fölött hosszan siránkoztak. Égigérő tornyot csak kegyetlenséggel lehet építeni. Úgyhogy nem számít a másik. De egy ilyen építkezés során az építő emberek is olyanokká válnak, mint az építményük maga. Egyen emberekké. Szabályos formára szabott egyen téglákká. Amikor a Szentírás arról beszél, hogy ne szabjátok magatokat a világhoz, hanem változzatok el a ti elméteknek megújulása által, akkor ezt így is fogalmazhatnánk, hogy ne hagyjátok, hogy a világ titeket egyen téglákká formáljon. Változzatok el. Isten másképp építkezik, és az ő építő anyaga is más. Az 1 Péter 2.5-ben áll az, hogy itt olvassuk, hogy ti magatok is, mint élő kövek épüljetek fel. Isten élő kövekből építkezik. Élő kövekből építkezni macerás történet. Az élőkövek mindegyike más. Nem lehet egyszerűen összepasszintani őket. Ráadásul az egyik érzékeny, a másik hisztérikus. A harmadik pedig esetleg nagyon kemény. A negyedik makacs és önfejű. Hogyan lehet ilyen kövekből házat építeni? De az építőmester kézbe veszi, és mindegyiknek megtalálja a maga helyét az épületben. Nem biztos, hogy amellé a fő mellé helyezi, amellé még szeretne. De odailleszti, ahova való. Persze néha ehhez le kell faragni ezekből a kövekből. Csak annyit, amennyi ahhoz kell, hogy az épületbe éppen oda passzoljanak. Ezért szépek egyébként ezek a kőből készült burkolatok is, mert valahogy ezt sejtetik az emberrel, hogy komoly figyelem kellett ahhoz, hogy ezek a burkolatok így összeálljanak. Ez az építkezés nem roham munka. Belül és kívül folyik. Az emberi lélek belsejében, és a közösségek egymás közötti, a közösség tagjainak egymás közötti viszonylatában. Ez az építkezés nem ér az égig, de átnyúl az örökké valóságba, és nem csupán az itt és mostnak szól. Összekapcsol a múlttal, az elmúlt korok hívőivel, Ábrahámtól elkezdve, és összekapcsol a jövővel. Olyan emberekkel, akikről esetleg most még el sem tudjuk képzelni, hogy valaha élő követként az Isten házának, az Isten épületének tagjai lesznek. Ez az építkezés nem pünköskor kezdődött, akkor lett nyilvánvalóvá. Ábrahámmal vette a kezdetét, és folytatódni fog, mint addig, ameddig az emberi történelem lesz. Mindenki építkezik, és mindenkorban építkezünk. És vagy a nagy torony, a bábeli, a mindenkori bábeli nagy torony egyenkockáiként építettünk bele ebbe a világba, és ennek a világnak az építkezésébe, vagy élő követként fogunk beleépítetni az Isten Anya Szent Egyházában. És én most nyilván mindenki érti, hogy én most nem is feltétlenül egy felekezetet, még csak nem is önmagában a keresztény egyházat értem ez alatt, hanem abba az épületbe, amit Isten épít, amire talán teológiai lehet azt jelenteni, hogy ez az Isten országa. Milyen érdekes, hogy mindkét helyen azt mondja a Szentírás, hogy Isten valamilyen módon leszállt. Az egyiken, nem tudjuk, hogy hogyan, képes beszéd ez, de a következménye a szétszórazás lesz. Az, hogy nem értették többet egymást az emberek. A másik helyen zúgos szél és tüzes nyelvek formájában szállt le, és a következménye az lett, hogy valami érdekes módon elkezdték érteni, hadd fordítsam át, lehet, hogy elkezdték érteni, akarni egymást az emberek. Áldjon meg bennünket a Szent Háromság Isten azzal, hogy mi a lelki templomba építessünk bele. Élőkövetként egymást érteni akaró embereként, akiket a Szentlélek formál belül, és a Szent Lélek illeszt egybe kívül. Amen. Így legyen.